Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök a Mária Rádió állandó, kétheti rendszerességgel jelentkező pénteki műsorát hallják, az Életre Növelőt. Beszélgető társammal, dr. Pécsi Ritával szeretnénk megkönnyíteni szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak, hogy milyen módon segítse a fejlődését a következő generációnak. Egyre határozottabb a tudománynak azon véleménye, hogy a generációk szétszakadásával, tapasztalatok hiányában magukra maradt fiatal szülők elbizonytalanodnak, másfelől elmarad a fiatalok érzelmi érése, ami később viszont minden fejlődést gátol. Ugyanilyen hosszú folyamat eredményeképpen születik meg a döntésképesség. Múlt két heti adásunkban ennek a kialakulását jártuk körbe. Milyen folyamatok eredményeképpen születik meg egy fiatalban a döntésképesség? Az nem működik, hogy dönts egyedül, dönts jól. Mi a szülő feladata kisiskolás korban? Hogyan indul el a döntésképesség kialakulása? Hogyan születik meg a jó döntés? Mai alkalommal azt fogjuk körbejárni, hogy milyen pilléreken alapul ez a jó döntés, és ezek a pillérek hogyan rögzülnek, hogyan alakulnak ki kisiskolás korban, vagy még tán korábban.
Igen, jó ez a megközelítés, azt hiszem, hogy folyamatosan alakul ki, tehát nem várhatjuk azt, hogy ezt vagy azt megteszünk, és akkor jó lesz. Talán előjáróban érdemes egy kicsit felrajzolni azt, hogy még hogy mutatkozik meg, amikor egy valaki döntésképtelen, mert nem csak abban, hogy ott hezitál valami előtt, és egyszerűen nem tudja kiválasztani a jó megoldást, hanem úgy tudnánk talán összefoglalni, hogy egy én erő, egy belső erő hiányzik, mert nagyon sokszor tudatosan tudjuk is, tehát hogyha egy kicsit egy felnőttebb emberre gondolunk, amikorra már ki kellene növekedni a döntésképességnek, azt látjuk, hogy ismeri azt, hogy merre felé vannak értékei is, tudja, hogy ezt vagy azt kellene dönteni, hogy most várni kellene egy kicsit, vagy most fel kellene áldozni egy kisebb célt, és ez nagyon jó tudja, és mégis nem tudja megcsinálni. Tehát valahogy a kivitelezés nem megy. Most ennek három nagyon erőteljes ismérve van, hogy például elhárítja, vagy sértődik, vagy kiköveteli a döntést. Tehát megsértődik, és nekem ez jár. Tehát ezzel próbál kikövetelni valamit a környezetéből. És ezzel, de ez nem a saját döntése, amit így sértődésből vagy dacból tulajdonképpen kikövetel. De van ilyen, amikor például felnőttek ilyen, hogy úgy mondjam, illegális úton megszerzik, tehát vagy a pozícióját felhasználja valamire, vagy egy érzelmi zsarolás következtében valahogy kinyomja azt, amire van szüksége, mert nincs, hogy mondjam, ereje kivárni, vagy kerülő utakat kitervezni, azokat megjárni, mert nagyon sokszor ahhoz, hogy egy célt eréljek, ugye ez a döntésképességnek az egyik, hogy ki tudom-e tűzni, hogy mi az én célom, tehát van egy értékrendem, amihez igazítom, és ahhoz bizony sokszor kerülő utakat kell járni, és ezt nem akarjuk, tehát úgy egyből rá, és kész, ha nem megy, akkor kitaposom a másikból. Vagy egy olyan álságos, ez is szokott lenni, egyébként pont éppen nagyon jó keresztény családokban tapasztaljuk, hogy nem, akkor ez nekem nem is kell, akkor a Jóisten ezt nem is nekem szánta, tehát feladja. Tehát nem az hiányzik, tehát, hogy úgy mondjam, Istenre tolja a felelősséget, hogy én nem teszek érte, és jó. Na most ezért ezt az én erőt műveljük, ez a legerősebb pillére, hogy ezt az én erőt hogy lehet művelni, ez is kicsi kis tapasztalatokon múlik, ugye erről már sokszor beszéltünk, szinte minden adásban visszatérünk rá, érzelmi intelligencia készség, és azt jelenti, hogy nevelhető, de csak úgy, hogy rengeteg élmény, tapasztalat és azonosulás társul hozzá. Tehát ilyen apró kis tapasztalatokra van szükség, amelyik például, tehát az önállóság egy nagyon erős tapasztalat, és ezt már kisiskolás kortól kezdve, de persze ez az, amit már akár óvodáskorban is így nyomokban segítünk, önállóan felöltözni, önállóan enni, önállóan kiválasztani egy játékot, ilyen, de ezeket még azért erőteljesebben irányítjuk óvodáskorban, de már segítjük azt, hogy legyen kis választási lehetőség. Erről a múltkori alkalommal beszéltünk, sok kis döntést adunk. De kisiskoláskorban ez az önállóság már kicsit kicsit felelősségteljesebb döntésekbe is. Pakolja be a táskáját, készüljön el, tervezzük meg akár együtt a délutánját, vagy a vasárnapját, vagy most a szünidőt. A szünidőben talán inkább minden napot, amikor, és akkor ahhoz csinálunk egy kis papírkát is, ahol kipipálhatja, de ő önállóan tartja magát, vagy nem tartja magát ehhez. Most itt nem is igazából a sikeresség az érdekes. És nagyon fontos az, hogy ha például egy bármilyen eredményt elér, tehát eredményt, teljesítményt, egy kis munkát megcsinál, vagy bármit csinál, hogy a dicséretünk ne egy általános legyen, hanem segítsük azt, hogy ez most miért sikerült. Mert látod, hogy nem tudom én, kitartottál, vagy sokáig csináltad, vagy akkora erőt tettél bele, vagy egy ügyes megoldást találtál, vagy segítséget kértél. Tehát, hogy mindig kicsit lepecsételjük azt, hogy mitől vitte sikerre azt az erőfeszítést. Ez nagyon segít, mert így rendben, nagyon sok én felnőttebb gyerekeknél, vagy inkább már talán, igen, sokszor ott látom, hogy ez is egy félrevívő kis pálya, egy kis zsákutca, hogyha azt mondom, hogy nem tudom, tehát a szerencsém volt, mázlim volt, ez volt, az volt, tehát nem tudom, hogy mitől lett az eredményes, azon túl, hogy nyilvánvaló, hogy a Jóisten segítségét úgy mindig beleszámoljuk. De ez az önállóság, ez... Ez például abból is áll szülői részről, és tanítói, pedagógusi részről is, hogy kinézem belőle. Tehát, hogy bátorítom, hogy látom, hogy benne van, és adok neki terepet, hogy próbálja ki, és engedem tévedni is, ez is ugye hát mindig számított. Nem tudom, hogy már felidéztük-e azt a kis történetet, amikor egy tóba játszadoznak a gyerekek, sekély vízű tó, de azért megreped a jég, télen van, nem tudom én, és elsüllyed az egyik, és a barátja hirtelen ugye próbál neki segíteni, és kiszalad a partra, és egy hihetetlen nagy követ oda görget, és az a feltöri a jeget, hogy ki tudja húzni, mert ugye ez húzódik össze jég. És kihúzza a barátját, és aztán mire oda jönnek a felnőttek, meg minden, hát csodálkoznak, hogy tudtad ezt a követ idehozni, hogy tudtad ezzel, hát ezzel kicsi kezekkel, hát hogy nagyobb, mint te. És akkor jön egy bölcs öreg, és mögötte, én tudom, hogy csinálta. Nem állt mögötte senki, aki azt mondta volna, hogy ezt te úgyse tudod megcsinálni. És nagyon sokszor ez a bizonyos ezt te úgyse tudod megcsinálni, ez nem szavakban érkezik. Vigyázzunk erre. Ez egy arcmozdulatba, egy legyintésbe, egy kis legyintésbe, egy hangsúlyba, egy ja, hát gondolhattam volna. És ez elintézi a következő próbálkozását is. Ezt nagyon gyakran megfigyelhetjük. Hogy bennünk már kész, hogy egy ilyen gyerek mire képes, vagy ő felnőtt is, vagy a társunk, vagy akár, hogy ja, na hát persze. És ez egyszerűen azt a belső kezdeményező erőt, azt a kis motivációt, amire akkor van szükség, amikor hogy átlépjem ezt, hogy na megpróbálom. Ezt nevezzük például öntudatnak is, amikor egy-egy dolgot akár a környezetünkben megpróbálunk megváltoztatni. Nagyon egyszerű dolgokra gondolok megint. Nem tudom, én úgy érzem, hogy ez az asztal itt nem jó helyen van, nem tudom én, a szobába, vagy a konyhába. Minden nap, nem tudom én, bosszankodok, hogy ebben mindig beleütközöm, hogy miért kellett ezt ide tenni, miért nincs egy kisebb, miért nincs egy nagyobb, stb. És nagyon érdekes, hogy ezekben a folyamatokban utoljára jut eszünkbe, hogy hát ragd arrébb, hát csináld meg, hát told beljebb, vagy akkor, szóval, de ez attól van, többek között, hogy éppen ebben a kialakuló időszakban mindent megcsináltunk helyette. Arrébb rakta anyám, berendezte anyám, hát ez így volt, mi maradt? Legfeljebb bosszankodtál. Hogyha pedig ezt nem mondhattad ki, vagy ha serdülő, akkor ki is mondta, minden hülyeség, minden, fogj hozzá, csináld meg, hogy néz ez már ki, fogj hozzá és csináld meg. De ilyenkor kell hagyni, hogy ezt megcsinálja. Tehát ezt az öntudatot kitett, ez a kompetencia tudat, már szintén azt hiszem beszéltünk róla, hogy legyen arról tapasztalata, megint nagyon sok, hogy hozzáfogok, és esetleg sikerül. De arról is legyen tapasztalata, hogy hozzáfogok, és először nem fog sikerülni. Akkor ne vágjam a földhöz, akkor ne keressek más, mert ez nem tudom én, miért nem a
teljesen,
másba hibát, hanem próbálkozzak újra. És itt megint a környezeten nagyon sok áll, hogy az első próbálkozásokat tudtuk-e figyelemmel kísérni, tudtuk-e kellő, tehát jó dicsérettel kísérni, tehát nem az első törött szárnyú próbálkozást rögtön fantasztikusnak mondani, ez is nagyon gyakori hiba, mert azt érzi, hogy hát a fene egye meg, hát ez nem volt fantasztikus, tehát most miért kell erre mondani. De azt már tudom mondani, hogy jó, hogy neki fogtál, segítsek-e, vagy valami, ilyenkor fel lehet, ez az öntudat. Ennek egy kicsit tágabb változata az önkontroll már, amikor saját magamat is tudom irányítani. Tehát ez egy szép kis megkülönböztetés, hogy engedem, hogy a környezetet befolyásolja, és azt irányítsa. Nagyon sokszor tényleg azt lehet mondani, hogy idegrohamot kapunk attól, hogyha mondjuk a serdülünk a saját környezetét elkezdi alakítani. És hogy mik kerülnek a falra, meg miért fúr lukat a falba, nem tudom én miért festi ki, akarja kifesteni a szobája falát, mert az csikos lesz, és én megmondtam, és nem. Szóval itt gondoljunk bele, hogy hol tudunk az öntudatnak terepet adni. De ennél még több az önkontroll, tehát amikor érzem azt, és erről is rengeteg tapasztalatot kell gyűjteni, hogy saját magamat is kézbe tudom tartani. Ez talán kicsit nehezebb, de erről is már sokat beszéltünk, szintén érzelmi intelligencia támogatja ezt a készséget is, hogy játékosan, örömösen találni ilyen alkalmakat, hogy magamat kézbe tudom tartani. Tehát minden játék egyébként, a társas játékok, a sorversenyek is, nem én jövök még, tehát nem én jövök. Tartalékolni az erőt, magamat kézben tartani. Tényleg sokszor felidézzük az egyszerű bujócska, fogd be a szád. Tehát ez is nagyon nehezen megy, adott esetben egy pletyka visszatartásával, vagy egy vitában, amikor én nem mondom meg annyira magamét, vagy egy hangsúly visszatartása. De ezeket így örömös tevékenységekben azért kell gyakorolni, mert nagyon sok tapasztalat kell ahhoz, hogy amikor egy döntés helyzethez érek, akkor az megelőzi az a kis belső bizsergés vagy feszültség, ami azt súgja, hogy meg tudod csinálni. Tehát meg tudod. Mert attól nehéz a döntés, ettől a feszültségtől éppen, hogy érzem magamban, hogy talán nem lesz erőm. Tehát tudom, hogy mit kellene csinálni, ez a tudom a jó, de teszem a rosszat. Tudom, hogy mit kéne csinálni, de nem lesz hozzá erőm. Tehát én ezt nem próbálom meg, mert ez nagyon nehéz. De hogyha előzőleg vannak ilyen tapasztalataim, hogy igenis hozzá tudok ahhoz fogni, ami zavar, amit jobbá szeretnék tenni, vagy magamat is kézbe tudom tartani, ez egy nagyon, nagyon nagy erő, nagyon sokat kell gondozni. Tehát ehhez ugye lehet, hogy beszéltünk már egyszer, vagy fogunk, az önértékelés nagyon hozzátartozik, az önbizalom, az önbecslés. Tehát, hogyha az emberben nem alakul ki, és ez is ugye tudjuk, hogy ez egy hosszú-hosszú folyamat. Beszéltünk már erről egy műsorban,
igen, az önbecslésről, igen.
Akkor azt érdemes talán, hogyha valakit érdekel, tágabban, mert nagyon sok ilyen kis apró eszköz tartozik ahhoz is, hogy az önértékelés jól kialakuljon, de ha valakiben nincsen egy önértékelés, nincsen egy önbizalom, megint ott fog megállni, hogy nem bízik, így kellene csinálni, tudja is, hogy mit kellene csinálni, csak nem bízik abban, hogy ezt ő meg tudja csinálni, mert ő nem érzi magát, hát hogy mondjam, erre felkészültnek. És itt nagyon fontos az, hogy ezeket az önértékelés, önállóság, öntudat, önbizalom, egyáltalán a bizalom rengeteget számít, a bizalom. Tehát sok helyzetben bizalmat adni arra, hogy meg fogod tudni csinálni. És hogyha kell, akkor egy kicsit mögé állni, de úgy valahogy észrevétlenül. Tehát egy kicsit segíteni. Egy kicsit a körülményeket olyanná tenni, hogy abba sikerüljön neki. Nagyon ügyes volt ebben Don Bosco, hogy egyszerűen a körülményeket olyanná akarta formálni, és ez volt az egyik, ez a megelőző nevelés, ahogy így mondta, hogy olyan helyzetbe hozza azt a személyiséget, hogy abban jól fog tudni dönteni. És ez minél fejletlenebb egy személyiség, ez annál erőteljesebb, hogy mondjam, tisztogatást jelent. Tehát egy bizonyos burokban nevelni, hogy ott jó döntéseket legyen képes hozni, és annak örülni is tudjon. Tehát egy kis példát, tehát persze ez egy lehet, hogy kicsit szélsőségesnek tűnik éppen Don Bosco példája ehhez, de ugye mikor több évi vándorlás után, hogy a réten tanította őket, meg nem volt helyisége, meg mindenhonnan kizavarták, és azért itt úgy gondoljuk, hogy több tíz, meg több száz fiatal jött, és akkor az mindenkit zavart, hogy milyen, na mindegy. És végre valaki felajánlott neki egy házat több teremmel, ott volt az első oratórium, ahova ugye ők bemehettek, és ott végre volt. Na, ennek nagyon örülhetett, minden nagyon jó volt, de hát azért körülnézett a ház környezetébe, és azt vette észre, hogy jobb oldalon egy kocsma, bal oldalon egy nyilvános ház. Na most fiatal fiúkat vitte be a házba. Most ez nyilvánvalóan azt mondja, hogy én akármilyen jó dolgot csinálok ebbe a házba, ez a környezet, ez nem segít ahhoz, hogy ők még egy kialakulatlan döntésképességgel jól tudjanak dönteni minden nap. És bizony megvette, koldult, nem volt semmi pénze, meg nem tudom, és érezte azt, hogy a környezet annyira fontos, hogy gyakorlatilag megvette ezt a két házat hozzá, hogy nehogy ez a környezet éljen. Ezzel magára vonta például azt is, hogy hát nagyon nagy ellenségeket szerzett, tehát az életére törtek, tehát tényleg majdnem meghalt egy ilyen éjszakai merényletben, tehát lehetett látni, hogy ez neki egy veszélyes volt, de ennyire fontos volt, hogy kipucolja a környezetet. Na most erről is már beszéltünk, hogy itt például a virtuális világ hihetetlen nagy döntési erőket igényel, nagyon korán, tehát olyan korán egy 8, 9, 10, 11, 12, 13 éves gyerek, hogy úgy mondjam, a ráömlő, felkínálkozó lehetőségeket, amelyek mondjuk módszertanilag nagyon jól megtervezett dolgok, hogy hogyan tudom még jobban behúzni, még jobban, még több idejét, még több döntését kicsikarni, hogy mellettem döntsön és ide ragasszam. Hát ezzel egy 8 éves, 9, 10, 13 éves nem bír meg, tehát nem bír el egyedül. Itt nagyon nagy szükség van arra, megint csak, hogy a környezetet egy kicsit tisztítsuk, segítsük a jó döntéseket. Van, amikor azzal segítjük, hogy egyszerűen olyan kereteket szabunk, hogy itt vége és kész. Ezek küzdelmek, tehát meg kell vele küzdeni. Van, amikor olyan kereteket szabunk, hogy megbeszéljük vele, és egy alternatívát teszünk föl, és segítjük neki azt, hogy egyre többször tudjon jól dönteni, jól kiválasztani, kikapcsolni olyat, ami nem, ezt megérteni, és ezt saját magával, esetleg a környezetében érveket adni neki, hogy meg tudjon állni. Tehát azért látjuk ezt, hogy ez egy ilyen belső munka. Addig, amíg megszületik egy olyan döntés, hogy én emellett döntök, vagy emellett az érték mellett döntök, nagyon sok belső munkát kell elvégezni. Ezeket a bizonyos önneveléseket, az önerőt kialakítani. Hát nem tudom, hogy erről is beszéltünk-e már, ettől függ, ez a szép kis indián történet kapcsolódik bennem mindig hozzá, hogy az öreg indián beszélget az unokával, és mondja, hogy hát tudod, fiam, mindannyiunkban benne lakik az a két farkas, tehát az egyik a jó, amikor jól tudsz dönteni, amikor szeretettel vagy, amikor tisztán látsz, értékek mellett segítőkész vagy, önzetlen vagy, tudsz a jó Istenbe bízni, és hát felsorolja a szép sok jó tulajdonságot, és bizony mindannyiunkban benne lakik a másik farkas, az önzés, a duzzogás, a szeretetlenség, a haragvás, a birtoklás vágy, és mindent felsorol. És tátja száját ez a kisgyerek, és mondja, hogy jó van, papa, de hát ha mindegyik bennünk lakik, akkor most melyik fog győzni? És hát fiam, ez egyszerű, az, amelyiket eteted. És hogy a jó farkast etetni, na ez a döntésképesség alapilléreinek a mozgató rugója. Ezeket az én erőket táplálni, ilyen nagyon apróka. Nagyon sokszor, én nagyon szeretem ezt felidézni, hogy ne féljünk a nevelésnek a nagy tétjeitől. Sokszor úgy vagyunk szülőként, hogy úristen, mi minden áll rajtam, és úgy, hogy el tudom szúrni, és már ezt el is szúrtam. Mert ezek ilyen apróságokból állnak, és ezt holnap újra lehet kezdeni, és ilyen kis apró kis megerősítésekből, helyzetekből, helyzetbe hozásokból, és persze a saját mintánknak a neveléséből is áll ez, hogy ezt naponta újra lehet kezdeni. Na most nagy a tét tényleg, lehet, hogy erről is már beszéltünk, ez a bizonyos autonóm erkölcs kialakulása. Ez a tétet felnőtt korra a döntésképes személyiség az belülről dönt. Ezért próbáltuk azt a miért, hogy sokszor megkérdezni, azt hiszem erről volt szó. De azt mondják a kutatások sajnos, hogy a felnőtt népességnek csak nem 40%-a kerül csak ide az autonóm döntési...
Ez rettenetes kevés.
Ez nagyon. Most gondoljuk meg, hogy 40%... Tehát abból a felnőtt környezetből, akivel mondjuk tényleg mondjuk kapcsolatban vagyunk, a boltos, a feleségem, a gyerekem tanítója, az óvónő, a buszvezető, a mindenki beletartozik, és ezeknek csak 40%-a működik úgy, hogy minden helyzetben képes saját magát kézbe fogni, tehát például az önkontrollt gyakorolni, hogy képes felmérni azt, hogy abban a helyzetben nekem mi a felelősségem, és mi a lehetőségem, és azt is, hogy esetleg a közérdekében tudok, tehát hihetetlen, 40%. Na most ennek ugye a heteronóm erkölcs, az azt jelenti, hogy alapvetően néha hoz jó döntéseket, csak nagyon erősen szabályvezérelt, tehát a külső vezéreli. Akkor tud csak jó döntéseket hozni, vagy hát olyanokat hoz, ami ezt mondták, ezt parancsolták, ez volt előírva, hát és én még sajnos hozzátenném a mai világba, hogy ha látnak, akkor így csinálom. Ha
a ellen, többség ezt teszi.
A többség, az nagyon nagy erőt.
Korosztály.
Korosztály. Úgy van, hát ez a divat, vagy hogyha ha ellenőriznek, addig megcsinálom, amíg ellenőriznek, amíg van kontroll, utána meg úgyis nem érdekel az egész. Ha kiszabadulok például ebből a körből, akár iskola, akár család, akár közösség, akár bármi, ugye, akkor azt csinálok, amit akarok, mindent szabad, mindent lehet, nincsenek. Hát szóval ez nagyon messze vezet a heteronóm erkölcs, és azért is nagyon csalóka, mert néha úgy működik, mintha jó lenne. Csak az a baj, hogy nem belülről döntött, hanem külső erők szabályozták, és hogyha holnap jön egy másik szél, akkor éppen azt szabályozza. Tehát ezért olyan nagyon nagy cél az, hogy átvezessük ebbe az autonóm erkölcsbe. És például ennek van egy másik ilyen kis rugója. Az autonóm erkölcs, miután belülről dönt, ezért az aktuális tekintélyt is megkérdőjelezi, meg kell kérdőjeleznie, ahhoz, hogy valóban ez egy belső döntés lehessen. Most ez mit jelent? Hát tulajdonképpen azt, hogy folyton felteszi a kérdést, hogy igen, és ez nekem, tehát ez egy kicsit úgy néz ki, mintha senkinek nem engedelmeskedne. Tehát mindig egy ilyen önfejű lenne, pedig nem az, hanem eldönti, és ez szép a Szentírásban, hogy tudom, kinek hiszek. Tehát megismer egy értéket, megismer egy szemét, akár egy tekintélyszemét, akár most fordíthatjuk így is Jézust, vagy egy Jézust képviselő valakit, és ehhez a személy, ennek hisz, tehát ez azt mondja, hogy igen, ehhez igazítom, egy lelkivezető például, vagy egy barátszava, vagy a adott esetben a szülőm, akivel megosztom. Tehát nem a teljes én mindig azt csinálok, amit az én belső diktál, tehát nem erről van szó, hanem egy ilyen jellegű igazodásról, amikor nekem is van mércém. És ezt, hogyha ha gyakorolja, azért ehhez tényleg hozzátartozik, hogy akár a tekintély személy gondolatmenetét is megkérdőjelezi. Tehát visszakérdez apámnak, anyámnak, tanítómnak, pápámnak, lelkivezetőmnek, a jó Istennek, hogy Uram, ez mi? Te ezt most hogy képzelted el? Tehát szabad ezzel vitatkozni, szabad ezt kérdőre vonni, és itt is el szoktuk veszíteni a szálat, hogy fiam, ezt nem kérdőjelezzük meg. De igen, tehát ez a feladat, hogy tiszteletteljes hangnemben megkérdőjelezni, megvizsgálni, és a lelkiismeretemhez, illetve ebbe a belém épült ugye Isten szavához, értékrendhez igazodok. És ezeket a folyamatokat sokszor elvégezni, és hogyha ezt elvágjuk kisiskolás korban, hogy nem teszünk fel ilyen kérdést, és a tanárnak mindig igaza van, vagy apád mondta, és kész ezért vagy, vagy bárki, vagy akár tényleg a jóisten is, mert ez jön a serdülés, és mindent megkérdőjelez. Nagy funkciója van ennek, hogy megválaszolni ezeket a kérdéseket, és hagyni azt is, megtaláltatni vele azt, hogy tiszteletteljes hangnemben mindent mérlegelek, mert ma aztán tényleg mindent mérlegelni kell. Ahogy látjuk, bejöhet egy olyan törvény is akár, ugye a törvény erejével, amelyik azt mondja neked, hogy 8 hónaposan egy magzat megölése az nem gyilkosság, hát hiszen a te saját tested, és bármi jöhet. És ezt nekem mérlegelni kell. Akármilyen tekintélyelvű fórum sugallja is azt, hogy merre felé igazodjál. És ez itt a nagy tét, és ez a nagy lehetőség, de én nekem nagyon, nagyon bátorító az, hogy ilyen nagyon apró eszközökkel ez a belső erő, ez az önállóság, önérték, önbecslés, ez növelhető.
Ez működik, és működik.
Igen.
No, hát benne van az is, és ebbe az egész folyamatba, hogy sokszor rosszul döntünk. A tévedés.
Igen.
Meddig lehet egy gyereknek ilyen tévedéseket megengedni? Hol van ennek a határa? Hol van az a zsákutca, amiből a gyerek már önállóan esetleg nem tud kijönni?
Igen, ugye hát persze életkorhoz mindig mérjük, De azért is kell itt a jó vezető sokáig, mert a veszélyérzet például nem alakul ki még serdülésben. Tehát a serdülés vége felé kezd el mérlegelni, hogy ez milyen következményekkel járhat. Tehát ott igenis a vezetőnek a felelőssége az, hogy milyen veszélyes helyzetekbe engedi be, amelyik vagy testileg, vagy szellemileg, vagy lelkileg, érzelmileg olyan veszélyt jelent számára, amiben nem tud megállni. Ilyen például a virtuális világ, hogy éjjel van-e vele gép, vagy nincs. Ilyen az is, hogy biztos, hogy egy volt fesztiválra egy 13 éves nem engednék el, a saját 13 éves ugyanolyan vészhelyzetet nem érzékelő társaival, ahogy ezt láthattuk, mert fel fog menni a vonat tetejére, és a nem tudom hová, és megpróbálja az összes kínálkozó beszívni valót és inni valót is. Tehát ezt sem. Vagy, hogy milyen helyzettél valóban hova engedem el, és hogy szülöm meg a környezetét. Vagy például, hogy nem adok egy 17 éves feneke alá egy nagyon erős motort, amivel nem fogja tudni megállítani azt a kínálkozó lehetőséget, hogy 200-zal menjen a kanyarba. Tehát ez. Vagy ugyanígy egy óvodásnál, ugye most menjünk egy másik korosztályba, ott is én mérlegelem, bedugaszoljuk ugye a konnektorokat, mert ezt ő nem tudja minden esetben mérlegelni, hogy oda, még ha megtanítottad is, hogy nem dugod bele az ujjadat. Tehát az irányadó az, hogy testileg, vagy lelkileg, vagy szellemileg olyan veszély leselkedik rá, vagy lehetséges az a környezetben, aminek ő nem tud ellenállni. Na most ez így elég szépen hangzik, de mondjuk mi anyák mindig úgy fogjuk értékelni, hogy jaj, ez olyan, ettől csak én tudom meg. Na. Szóval az életkorral azért mindig tágul ez a beleengedem, ez a bizalom, és igaz, hogy akkor úgy van ilyen, hogy okos bizalom, tehát van egy ilyen fogalom, amit nagyon szeretem, hogy kicsit körülárkoljuk azt a helyzetet, tehát azért megnézed, és már beleengeded. Tehát mondjuk nem a 13 éves, a volt fesztiválra a 13 évessel, de ha már van egy 17-18 éves, és egy, mit tudom én, egy 20 évesnek a társaságába, akiben megbízol, tehát ilyen finoman érzékelni ezt a helyzetet, és egy kicsit körülbástyázni, de egyre kevésbé, hiszen mindig ott kell legyen az a gondolat, hogy nem sokára el kell engedni. Tehát én azt gondolom, hogy a döntésképesség, tehát ez a tévedésbe való beleengedés leginkább a serdülés vége felé a legnehezebb, mert ott már nagyobb a tét, amiben ugye vagy belengeded, vagy nem. Tehát ez a saját felelősségünk. Most a kisgyerekeknél viszont az a nehézség, hogy olyan helyzetekbe se engedjük tévedni őket, amik igazából nem olyan nagy, tehát azért, hogyha kicsit...
Nem jelentenek veszélyt.
Igen, nem olyan nagy veszélyt. Nem. Tehát az, hogy most megfázik, az, hogy lecsúszik egy fáról, vagy nem tudom én, vagy kisebb, most nem mondom, hogy nyaktörős fára menjen fel, de ezek vállalható veszélyek, és sajnos ezeket vállalni is kell. Tehát bele kell engednünk olyan helyzetekbe, amikor a korlátait azért megtapasztalhatja, amikor sikertelenséget megtapasztal, amikor kudarcokkal el kell bánni. Most éppen, ahogy tetted, hogy amiből nem tud egyedül kijönni. Tehát itt is egy kis különbséget tenni. Tehát vannak olyan veszélyek, belemegy, kész, viseli a következményeit, láttad előre, hogy nem lesz jó, de ott nem szabad beleavatkozni. Hadd harcolja meg, hadd küzdje meg, és hadd javítsa ki. Tehát amikor, nem tudom én, tévedett, és lett egy olyan következménye, amit valamit elszúrt, összevesztek, lekésett valamiről, nem, viselje a következményét, tehát akkor azt nem nagyon hozom helyre, vagy nem mindig hozom helyre. De amikor azt mondom, hogy na most belecsúszott egy olyanba, és láthatólag ebből egyedül nem jön ki, akkor mellé állok, és segítem, de úgy, hogy használja az ő erejét is, tehát nem oldom meg helyette, hanem mellé állok. Ez mindig a következő fázis, és amikor csak végképp nagyon nagy a baj, hát ugye ilyenek is lehetnek azért a későbbi döntésekben, akkor súlyosabban talán mellé állok egyszer nem baj, de utána nem kezdem el, hogy látod, ugye megmondtam. Ez egy fontos dolog. Mert akkor kihúzzuk a talajt az alól, hogy megmaradjon egy saját élménye erről, hogy én ebből hogy másztam ki, ha segítséggel is. De ha megint azt mondjuk, hogy látod, én ezt megmondtam, akkor te voltál itt a felelős, miért engedtél mégis bele. És ez egy ez egy érzékeny folyamat, hogy valóban tévedni, engedni őket, rossz döntéseken tanulnak meg valóban jól dönteni, ez egy buta dolog, de így van, hogyha most saját tapasztalatunkba is belegondolunk, az is így zajlik. És a felnőttség felé érkező fiataloknál ott ez a vezetés annyira érzékeny, hogy ott csak ilyen lazán, mint egy olyan, mintha csak tanácsot adnál. Tehát ott egy nagyon finoman kell megközelíteni azt a tanácsadást, mert különben el fogja utasítani, hiszen már érzi, hogy neki is van azért ereje, és ne dumálj bele. Erre vonatkozóan egy nagyon, nagyon szép történet van. Sokszor előttem Kenteli atya tanítványai, ugye fiatal férfiak voltak, fiatal fiúk, és akkor jött a nemzeti szocializmus, és többeket elvitte katonának. És volt egy fiú, akivel nagyon, nagyon jó, ilyen atyai jó baráti kapcsolatban voltak, és látszott is rajta, és a gyerek mondta is, hogy hát ő ezt nem éli túl ezt. Tehát nagyon érzékeny lelkületű fiú is volt minden, és akkor hát elhatározta Kenteli atya, hogy hát amikor be kellett vonulni, le kellett menni ugye a vonathoz, minden, hogy elkíséri. És hogy írja ez a fiú a visszaemlékezéseiben, és hogy azt mondja, mentünk, nem sokat szólt, úgy hallgatott, és batyogtunk ott a Dunaparton, meg minden, és akkor hát egyszer azért csak előhozakodtam vele, hogy hát atya, én nekem ez nagyon fáj, én ezt nem fogom tudni kibírni másképp, csak hogyha iszom. Tehát, hogy ilyenkor inni szoktam. És hogy úgy gondolom, hogy most is nagy szükségem lesz rá. És azért itt egy ilyen nagyon éles helyzet kerekedik, ugye egy ilyen atya, egy lelki atya, egy valami most vajon elkezdi, ugye adná magát a helyzet, hogy elkezdem mondani, hogy az alkohol milyen, és ez a nem tudom micsoda, és hogy hát minden csak eszne, és hogy már nem már. És hogy nem ezt kezdte el, hogy azt mondja, még egy kicsit hallgatott, azt mondja, hagyta, hogy elmondjam neki, hogy miért, meg minden. És utána úgy hozzáfűzte, hogy hát tudod, én ezt nem tenném, mert megroppan az a még meglévő erőd is, vagy valami ilyen. Tehát egy ilyen sűrű mondatot oda mondod, hogy én ezt nem, de ilyen nagyon ennyire, de egy sűrű mondatot. És azt mondja, elváltunk, megölelt, és így elengedett. És azt mondja, hogy ezt már Kenteli atya meséli, hogy néhány nap múlva kapott egy ilyen levelezőlapot a táborból, hogy kedves atya, sikerült bor nélkül is.
Hát fantasztikus történet. Valóban ezek az apró, hát azt a sűrű tömény mondatot nagyon nehéz megtalálni, de pedagógusként, nagyon, szülőként, nagyon. Azt a tömör sűrű mondatot, amivel mindazt, amit eddig építgettünk, hogy igen, önbizalma legyen, hogy bízzon a másikba, hogy a tekintély tisztelje, hogy tanuljon meg tévedni, hogy az önértékelése kialakuljon, ezek mind olyan képességek, amelyek hát nagyon nehezen jönnek létre, és akár egy mondattal tönkre is tudjuk tenni, de akár egy mondattal helyére is tudjuk tenni.
Itt én azt gondolom, hogy nagyon számíthatunk a lélekre, nagyon számíthatunk arra a megelőző útra, amit együtt már megtettünk, azért ebbe ez is benne volt, nem csak a mondat, hanem a kapcsolatuk az, ahova az esett. Van is erre szintén egy ilyen kis jó történet, hogy nagyon szegény ember volt, és nagyon bízott Szent Miklósba, és hozzá imádkozott, és egyszer csak meglátogatta Miklós, és mondta neki, hogy tényleg látom, hogy igazad van, nagyon-nagyon morúságban élsz, és oda nyúlt egy kőhöz, aranyjá változott, oda jött egy másikhoz, tessék, itt van ez az arany, rög, fogadd el, és azt mondta a koldus, hogy nem, hát nem fogadom el, és azt mondja Szent Miklós, hogy hát te milyen szerény ember vagy, ráadásul, azt mondja, ne gondold, csak tudod, amire igazán szükségem lenne, az a te ujjad. Ez az, ami aranyjá változtatja a helyzetet. Tehát az aranyrög a szabály. Tényleg, néha szükség van rá. De igazából ezek a mondatok, ezek a helyzetek, a döntésképesség maga, ez a szent ujja. De számíthatunk, azt lehet mondani, hogy hát a túloldalon lévő segítőségre is.
Segítségre is számíthatunk. Hát köszönjük szépen a mai beszélgetést.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.